Istentől, a mi atyától, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 180. dicséretünk első versét énekeljük el. 180. dicséretünk első versét. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igényét, ahogyan szól hozzánk. a Márk evangéliuma 11. részéből, a 27. verstől a 33. versig. Így szól hozzánk Isten igénye. Ismét bementek Jeruzsálembe, és miközben körüljárták a templomban, oda mentek a főpapok, az írástudók és a vének, és így szóltak hozzá. Milyen hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked a hatalmat arra, hogy ilyeneket tegyél? Jézus így válaszolt nekik. Én is kérdezek tőletek valamit, feleljetek rá, és megmondom nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Vajon a János keressége mennyből való volt-e, vagy emberektől? Erre válaszoljatok nekem. Azok pedig így tanakodtak maguk között. Ha azt mondjuk a mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Vagy talán mondjuk azt az emberektől? De féltek a sokaságtól, mert Jánosról mindenki azt tartotta, hogy valóban proféta volt. Ezért így feleltek Jézusnak. Nem tudjuk. Jézus erre így szólt hozzájuk. Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Amen. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus, hogy megnyitottad a szemünket a te hatalmad meglátására. Valljuk ezt, hogy te Úr vagy. Dicsőítünk és magasztalunk. Hiszük, hogy tied minden hatalom menjen és földön, hogy egyedül téged illet a dicséret és a hódolat. Leborulunk előtte, áldjuk a te nevedet. Bár megmagyarázni nem tudjuk, és értelmünkkel fel sem foghatjuk, hogy te emberként mégis Isten voltál, és az is maradsz örökre. És azt sem tudjuk megmagyarázni, hogyan lehet, hogy az Isten a keresztfán szenvedett. De mégis valljuk, hogy te vagy az egyetlen Úr. Téged illet a dicséret, a hódolat, leborulunk előtte, áldjuk és magasztaljuk a te nevedet. Köszönjük, hogy kiválasztottál bennünket, hogy a te népben, a te országunk polgárai már legyünk. Megvalljuk, hogy annyiszor vétkeztünk ellened. Csodálatos előttünk, hogy te mégis szeretsz. Mégis törődsz velünk, mégis számon tartod az életünket. Könyörünk hozzánk a gyászolókért. Kérjük szépen, vigasztald meg a gyászoló testvéreket az örök élet reményével. És mutasd meg a számukra azt az országot, ahol te élsz. És kérjük segíts, hogy az örök élet reményében találják meg a vigasztalásukat. Így könyörünk hozzánk, Istenünk, a gyülekezetünk betegéért. Kérjük, hogy te légy a betegek áldott orvosa, és imádkozzunk magáinkért. Bármilyen lelki állapotban is vagyunk, bármilyenek is a testi anyagi körülményeink, mégis azt kérjük, szólj hozzánk. Jöjj közénk szent lelkeddel, segíts, hogy az emberi beszéden túl most egyedül csak téged lássunk. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és a 66. Zsoltárunk, 66. Zsoltárunk első versét énekeljük el, utána menjenek majd ki a gyerekek a gyerekisten tiszteletre. Atenában hallgassuk meg Isten igényét, ahogyan szól hozzánk. A felolvasott igerész folytatásából Márk evangéliuma 12. részének első 12 verséből így szól hozzánk Isten igéje. Jézus ekkor példázatokban kezdett szólni hozzánk. Egy ember szőlőt ültetett, körül kerítette borsajtót ásott, és őrtornyot épített. Azután bérbe adta a munkásoknak, és idegenbe távozott. Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja a részét a szőlő terméséből. De azok megfogták a szolgát, megverték és elküldték üres kézzel. Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát. Ezt meg fejbe verték, és meggyalázták. Újból küldött egy szolgát, ezt megölték. Azután sok más szolgát is, akik közül némelyeket megvertek, másokat megöltek. Egy valakien volt még a szeretett fia. Utoljára őt küldte el hozzájuk, mert így szólt. Fiamat meg fogják becsülni. A munkások azonban ezt mondták maguk között. Ez az örökös, gyertek, öljük meg, és milyen lesz az örökség. Megragadták, megölték, és kidobták a szőlő kívülre. Mi lesz hát majd, azt mit tesz hát majd a szőlő ura? Eljön, és elveszíti a munkásokat. Azután másoknak adja a szőlőt. Ezt az írást nem olvastátok? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeinkben. Ekkor szerették volna elfogni őt, de féltek a sokaságtól. Rájöttek ugyanis, hogy róluk mondta a példázatot. Ezért otthagyták őt, és elmentek. Foglaljuk el a helyet. Kedves testvérek, két mondatot szeretnék kiemelni ebből az ige szakaszból. Az egyik így szól. Fiamat meg fogják becsülni. A másik pedig így. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Amen. Kedves testvérek, ez a jézusi példázat szorosan kapcsolódik a megelőző részhez. Azért is olvastam fel azt a lekcióban. Egy vitabeszédről van szó abban a szakaszban. Jézus hatalmát. Kiadta neki a hatalmat, hogy megtisztítsa a templomot. Kiadta neki a hatalmat, hogy olyan prédikációkat mondjon, amelyik aláásta az akkori kor vezetőinek a tekintélyét. Ezt szerették volna tisztázni Jézussal. Jézus ekkor visszakérdezett, hogy Keresztelő János vajon kicsoda. Ők erre nem tudtak felelni. Nyilván a nép Keresztelő János profétának tartották, ők pedig nem akartak engedelmeskedni Keresztelő Jánosnak, aki Jézus Krisztus útkészítője volt. És ahelyett, hogy Jézus tovább magyarázta volna az ő helyzetét, az ő küldetését, a gonosz szőlő munkások példázatával felelt. Már Ézsaiás proféta is beszélt arról, hogy Izrael Isten szőlőskertje. A példázat a Jézus korabeli társadalmi viszonyokat tükrözi. Egyszer már beszéltem erről régebben, nem szeretnék most újra részletesen szólni erről. Nagy fájdalma volt az izraeli embereknek, hogy idegenek felvásárolták a Jordán mentét, és a Genezáreti tó környékén. És megszerezték gyakran fillérekért az ott élő embereknek a szőlőit. Majd amikor megszerezték a földterületet, akkor kiadták az izraeli munkásoknak, és ők maguk pedig elmentek a maguk országába. És időnként elküldtek egy-egy szolgát, hogy az beszedje a szőlőnek a hasznát. Azt mondják, hogy óriási nagy társadalmi feszültséget jelentett ez a maga korában. Mert a helyiek elszegényedtek, földnélkülivé lettek, és zsellérként voltak kénytelenek dolgozni, akiknek korábban volt egy szőlőbirtokuk. A példázat szerint ezek a szőlőművesek, amikor elküldte a gazda a szolgáját, az egyiket megverték, a másikat meggyalázták, a harmadikat megölték. És így még nagyon sok szolgát. És ekkor elhatározta a gazda, hogy elküldi a szeretett fiát. Így mondtam, fiamat meg fogják becsülni. De a munkások arra gondoltak, hogy talán már a szőlő gazdája nem él, ezért jött el a fia, és a fiát megöltik. Az volt a szokás, hogy ha gazda nélkül maradt egy birtok, akkor azoké lett, akik rajta dolgoztak. Megértették a népvezetői, hogy Jézus róluk mondta a példázatot. Megértették, hogy Jézus arra gondolt, Isten rájuk bízta a maga szőlőjét, Izrael, az egyházat, és most éppen arra készülnek, hogy Isten szeretett fiát, Jézus Krisztust megöljék, keresztre feszítsék, ahelyett, hogy megbecsülnék. Isten bizalmat adott a népének. Amikor abban a reményben küldte el a fiát, hogy meg fogják becsülni. Mindannyian attól szenvedünk, hogy nem becsülnek meg. Közben mi magunk sem becsüljük meg a másik embert. A gyerek nem becsüli meg az édesanyja munkáját, és ezért közönösen egyszerűen átgyalogol a frissen felmosott körül. A férj nem becsüli meg a családért végzett sok-sok áldozatos munkáját, és éppen ebből van a családban nagyon sok feszültség. A feleség nem becsüli meg a férjét, amikor elégedetlen azzal, amit keresetéből biztosítani tud. A fiatalok pedig nagyon gyakran nem becsülik meg a szülő örökségét, amikor kidobják a régi tárgyakat, amiket ők semmire sem becsülnek. Nagyon-nagyon sokáig sorolhatnám mindezt. Ahogyan nem becsüljük meg egymást, Istent sem becsüljük meg. Istent sem becsüli meg, aki közönösen gondolra, aki nem köszöni meg a napi gondoskodását, aki elégedetlen mindazzal, amit Isten neki biztosít. Új szívet kell kérni a mindenhatótól, hogy képesek legyünk megbecsülni egymást, a másik embert és a mindenhatót is. Ha mi annyira szenvedünk a megbecsülés hiányától, vajon Isten nem ugyanúgy érez, amikor mi nem becsüljük meg? A mi hálátlanságunkkal szemben Isten annyira szeret, becsüli az ember, hogy elküldte az egyszülött fiát, ami vélt érdemeink, valós érdemeink és bűneink ellenére, hogy megváltson és örök életet adjon. Pedig tudta, hogy a golgotai kereszten fogják kivégezni. Szépen énekeltük ezt az előbb a 305. dicséretünkben, mert az emberi nemzetet annyira becsülötte, hogy te egyetlenedet, életed elküldötte emberi ábrázatban, hogy éljen gyalázatban. És Istennek ez a bölcsessége a következő verszakban énekeltünk, hogy ez egy megfoghatatlan titok. Isten ennyire fontosnak tartja az embert. És mi az ő mai népe? Megbecsüljük őt? Jézus tanítását a mai nyilvános beszédben szinte divat leszólni. Tele van a nyilvánosság azzal, ahogyan Jézus Krisztus értünk vállalt golgotai áldozatát semminek tekinti. Szörnyű kimondani is, hogy azért, mert ő a szeretetet hirdeti, alkalmatlannak vélik a tanítását ebben a mai világban. Nem becsülni valakit azt is jelenti, hogy alkalmatlannak vélni. Így voltak vele 2000 esztendővel ezelőtt is, Izrael népe vezetői. Nem gondolták, hogy az Úrtól való Jézus Krisztus munkája, és az sem, hogy az Úr akaratát valósítja meg. Idáig jut, aki nem becsüli sem Istent, sem akit elküldött, Jézus Krisztus. A megvert, megölt szolgák, a proféták voltak. Utána küldte el Jézus végezetül, utána küldte el Isten végezetül a fiát, az Úr Jézust. Nem ismerték fel, hogy ő az egyház alapja, ő a szegelek. Egy szép képet használ itt a Szentírás. Talán a fogság utáni időre vonatkozik ez. Amikor újjáépítették a jeruzsálemi templomot. Keresték és kutatták azt a követ, amelyik az alapszegelet köve, amelyikre ráépül az egész épület. És nem találták. Tudták, hogy nagyon szükséges ezt a helyére tenni. Mert ha nincs a helyén, akkor az egész épület nem lesz stabil. És egyszer csak megtalálták betaposva, sárral, viszokkal körülvéve. Megtisztogatták és a helyére tették. Ezt a képet használja a Szentíró. Jézus Krisztus az egyház fundamentuma, alapja. Ő az a sarokkő, amit az építők elvetettek. Azt mondták, hogy nem kell, nem Istentől való. Nem lehet ráépíteni az egyházat az ő tanítására. Izrael vezetői alkalmatlannak tartották. Ezért elvetették. Isten viszont reál építette az új, a keresztény egyházat. A régit pedig elvetette. Igaz, nem végleg. De 1900 esztendőn keresztül az elvesztett államokban voltak. Még csak a saját földükre, a saját országukba sem mehettek vissza. Isten elvetette az ő népét. Azért, mert nem becsülték meg a szeretett fiát. És hiába mondták a nép vezetői, hogy Isten Ábrahámnak megígérte, hogy mindig lesznek utódai. És mégis meg kellett tapasztalni, hogy Isten elvetette az ő népét. Ez hihetetlen volt egy zsidó ember számára. Mi ezt el se tudjuk ma képzelni, hogy valaki arról beszélt, hogy Isten más népet kiválaszt, mint a saját népét. Ez botrány volt. Ők azt gondolták, hogy az egyedüli kiválasztott nép csak Izrael. És tulajdonképpen azért üldözték az első időben a keresztényeket, főleg Pált, mert azt hirdette, hogy Isten a pogányokat is kiválasztja. És ment a pogányok között, evangélizált, és azt mondta, hogy ők is ugyanúgy kiválasztott nép, mint Izrael. Ez botrány volt. Ők azt hitték, hogy egy kiválasztott nép van, és Isten ehhez a kiválasztott néphez hozzá van kötve. És a mai keresztények nem ugyanúgy gondolkoznak. A Heidelbergi KT 54. kérdésében tanulunk egy kérdést, egy felvetet. Így szól ez. Mit hiszel a közönséges keresztény anya Szentegyházról? Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig az egész emberi nemzetségből szent lelke és igéje által az igaz hit egységében magának egy kiválasztott gyülekezete gyűjt egybe. Azt oltalmazza és megőrzi. Hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökre az is maradok. A Heidelbergi KT-nak ezt a mondatát szokták úgy félreértelmezni, hogy egyház mindig volt, és mindig lesz. Így is van leírva a Heidelbergi KT-ban, hogy Isten az ő egyházát a világ kezdetétől fogva, annak a végezetéig. Szent lelke és igéje által megőrzi. Egyház mindig volt, és mindig lesz. Ez igaz is. Csak azt nem mondta Isten, hogy ez a magyarországi református egyház is lesz. Ha a mi gyermekeink nem becsülik meg az Isten egyházát, egyház lesz. Csak lehet, hogy a mi templomaink lesznek üresek. Gondoljuk arra, hogy nekünk mennyire pár, hogyha azt, ami nekünk fontos volt, a gyermekeikkel dobják. Ott van a drága reformációi örökségünk. Gondoljunk azokra a reformátorokra, akik az életüket adták azért, hogy az egyház élhessen, hogy az evangéliumot hirdessék. Megkínozták őket, bántalmazták őket, és ennek ellenére ragaszkodtak a tiszta evangéliumi tanításhoz. És milyen könnyen előfordul, hogy a maikor fiatal nemzedéke ezt a drága örökséget, ezt a drága kincset, mint egy alkalmatlan követ félredobja, és azt mondja, hogy nem kell. Jézus Krisztus félredobja, Jézus Krisztusról szóló evangéliumot félredobja, nem kell. Hivatkoznak valamire, hogy ez meg az meg amaz volt az egyház bűne, és nem kell. Vajon nem fogja megtenni a szőlő ura, hogy elment, hogy visszajön, és a maga szőlőjét másoknak adja? Ha mi, a gyermekeink, az unokáink nem becsüljük meg, akkor igen, ez fog történni. pontját megbecsüljük Isten. Először is úgy, hogy ne legyünk vele közönösek. Nem mondjuk az Isten ügyével kapcsolatban, az nem számít. A más kis dolgok számítanak, de az Isten ügye nem számít. Hát, hogy vasárnap 10-től 11-ig mit csinálunk, az nem számít. Ne legyünk közönösek vele szemben. Legyünk hálásak Istennek a naponkénti gondoskodásáért. Azért a sok-sok jóért, amit velünk tesz. A rabbik mondták hajdan, hogy az egyetlen értelmes áldozat a hálaéma. Megbecsüljük-e Istent a köszönetünkkel, a hálaimánkkal? Azért, hogy megtartott, hogy felhozta ránk a napját, ki tudja, hogy hány éven és évtizeden keresztül. Mondunk-e mindezért egy köszönetet, legalább a születésnapunkról? Hálát adunk-e az élő Istennek, az ő nagy jóságáért és kegyelméért? S vajon nem vagyunk zúgolódók a körülményeinkért? Amit ad, amit biztosít. Látszólag nem Isten szívjuk érte, csak a körülményeket, pedig áttételesen is valójában mégis Istennel vagyunk elégedetlenek. Ó, de sok formája van, ami elégedetlenségünk. Hogyan kell megbecsülni Istent? Legfőképpen, hogy törődünk az ő dolgaival, értéknek tartjuk az ő igényét, imádkozunk hozzá. Ebben az igében benne van a mi megváltásunk drága titka is. Azt olvassuk, hogy kidobták a szőlőn kívülre a gazda egyszülöttjét, azt mondták, hogy milyen lesz az örökség. Jézus Krisztusról szól ez. Ma már tudjuk egész világosan. Ez történt vele. Kivitték Jeruzsálemen kívülre, és ott feszítették keresztre. És tényleg, mivel Jézust a keresztre feszítették, éppen ezáltal milyen a drága örökség. A mennyei üdvösség és az örökké. Ezt készítette Isten nekünk. És mi ezt mindnyájan csak megköszönhetjük az élő Istennek. Ilyen végtelenül nagy jót tett velünk. Gondoskodott rólunk, szeret bennünk. Törődik, számon tartja az életünk. És mindezt egyetlen egy ok miatt, mert meghalt értünk az ő egyszülött fia, Jézus Krisztus. Tényleg úgy van, ahogy a 305. dicséretben énekeljük, hogy csak álmélkodással csodálhatjuk mindezt. Nem tudjuk megérteni az ő kibeszélhetetlen jóságának, szeretetének, a titkának a mélységét. Nem tudjuk megérteni. Felfoghatatlan ez a számunkra. De igen nagy csoda, hogy ennyire szeret, és számon tartja az életünket. Ebben a reménységben bízunk most mindjárt magunkat az ő kegyelmére. Akár hol is vagyunk ebben a nyári időszakban, akár itthon, akár szabadságban, akár a kirándulásban, soha ne felejtkezzünk meg, hogy milyen hálából tartozunk az élő Istennek. És ne legyen semmi kifogásunk, amivel megmagyarázzuk, hogy mi az oka annak, hogy mi mégis valójában Isten iránt vagyunk hálátlanok. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, hálával köszönjük meg egy testvérünket, aki hűséges tagja volt egész életében a te gyülekezetednek, és a mai napon hazahívtad őt. Köszönjük, hogy mi is vallhatjuk, hogy álló dolog az igaz ember emlékezete. Könyörünk hozzá, Urunk Istenünk, gyülekezetünk betegeiért. Kérjük, hogy te légy a betegek áldott orvosa. Kérjük szépen, hogy adja számukra gyógyulást. Könyörünk azokért is, akik otthon vannak, és azokért is, akik kórházban fekszenek. Kérjük, hogy tartsd meg őket, őrizd meg őket. És az, hogy felgyógyulhassanak. Akiket pedig haza szeretnél vinni, azokat kérjük, hogy készítsd el erre a nagy találkozásra, hogy nem a készületlenül érje a te hazahívó szavad. Könyörünk hozzá, Urunk Istenünk, a testvérgyülekezeteinkért. Kérjük, hogy te légy a testvérgyülekezeteinknek a támasza, a segítője. És így imádkozunk hozzá, Urunk. Őrizd meg a mi nemzetünket, nemzetünk békéjét. Hálával köszönjük meg minden jóságodat, ami életünk minden napján megújítottál rajtunk. Megvalljuk, hogy nem érdemeljük meg ezt a jóságot, de köszönjük, hogy mégis megtartottál, megőriztél. Szeretettel hordoztad az életünket, bűneink ellenére. Légy mindezért áldott, Urunk Istenünk, mennyei Atyánk. Kérünk szépen, segítsd, hogy az életünkkel megbecsüljünk téged, a te dicsőségedet szolgáljuk, és a te magasztalásodra éljük minden napon. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a rossztól, mert tiéd az országod, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. A ti szerint lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt az Úr közel. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságotokban, hálaadással tárjátok fel kéréseteket az Úr előtt. És Istennek a békessége, amelyik minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Foglaljuk el a helyet. Végezetül a záróénekünket énekeljük. A 467. dicséretünknek, 467. dicséretünknek minden versét énekeljük el.